őt, tehát azért jóval is látjuk, hogy kik vannak itt. Ők a vezetők, ők jöttek el, és akkor kérünk benneteket, hogy magatokról, ötvözmerekről, szolgálatokról beszéljetek.
Nagy szeretettel köszönjük a meghívást. Vecsei Béla vagyok, a Józsefvárosi Gyülekezet, az Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezetének az egyik vezetője. A másik vezetője feleségem, Enikő. Ketten vezetjük a gyülekezetet, és a felkérésnek tettünk eleget, hogy eljöjjünk a zenekarral, és hogy bizonyságot tegyünk, bemutassuk az Üdvhadsereget. Nektek, bocsánat a tegeződésért, de hát Jézus gyermekei vagyunk. És elsősorban először én nem tudom, hogy ti tudtok-e valamit az Üdvhadseregről. Na. Hát mi is így voltunk. Én 59-es vagyok, nem mai gyerek, és még a múltrendszeri csökevény, és az egész családban mindenki meg volt keresztelve, csak én nem. Engem névadóztak. És a szüleim is nem gyakorolták a vallást, tehát nem jártak templomba, és mi sem. 87-ben vettem el Enikőt feleségül, és született öt gyermekünk, és 96-ban, amikor a bokros csomag és a nadrágszi effektus életbe lépett itt Magyarországon, egy fizetésből éltünk a világban, és nem tudtunk, hogy kihez forduljunk segítséget. Nem volt a családunkban hagyomány az, hogy szaladgáljunk az önkormányzathoz segítségért. Enikő a gyermekek ki szokott kijönni a gyerekekhez? Védőnő, bocsánat, csak már túl vagyok a 60-on, és nehezen farog. És már rég volt. És ő mondta, hogy a Lemberg utcában van az Üdvhadsereg, és ott van népkonyha. Ugyanis egy fizetésből éltünk heten, és hónap közepe felé már, hát pénztárcában már nem nagyon volt semmi. Építkeztünk akkor, és új lakásba költöztünk, a 17. kerületbe ott építkeztünk, és nagyon nagy volt a kölcsönnek a térítése. Akkoriban 32% volt, és na hát elfogyott. És kénytelenek voltunk lemenni. Én nem, mert én büszke ember voltam, és a feleségemet toltam előre, hogy jó, hát segítség kell, akkor menjél, és hát kérjél, akkor légy szíves. Ő lement a gyülekezetbe, és valóban volt népkonyha, és rászorulóknak adtak. Nem kértek semmit, mármint térítést, és környezettanulmányra se jött ki senki, hogy elbírálja, hogy valóban rászorulunk erre az ebédre. És nem csak ebédet kaptunk, hanem az ottani hadosztály vezetőtől, Ádám bácsitól egy meghívást a hétvégi alkalomra. Mivel nem vagyok jártas a kereszténységben, nem tudtuk, mi az az alkalom. Feleségem is hasonló cipőben járt, ott is az ő családjuk se gyakorolta a hitet. Nem tudtuk, mi az az alkalom, gyanútlanul elmentünk. Amikor beléptünk az ajtón, furcsa volt, hogy mit keresnek itt a rendőrök. És aztán, ahogy bejebb mentünk, akkor látjuk a teremben, ahogy itt is van kereszt, ülnek egy páran a székeken, és húha, itt Isten tisztelet lesz. Na mindegy, hát meghívtak, leülünk, meghallgatjuk, hogy lesz. És így is volt, ott maradtunk az alkalmon. Az első dolog az volt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket, mindenki örült nekünk. Nem úgy, mint a világban. Valahol elmentünk vendégségbe az öt gyerekkel, aprók voltak még, 4, 5, 6, 7 évesek, mert két ikerpárunk volt, fiú és lány, és a legnagyobbik fiam, hát ő egyedül, az egy külön bizonyságtétel az első gyermekünk. Azt lehet, hogy majd Enikő elmondja. És hát bárhova elmentünk vendégségbe, rokonokhoz, ismerősökhöz, Az első dolog az volt, kettőnknek négy keze van, az ötödiket nem tudtuk volna lefogni. És átrendezték a lakásokat. Nagyon elevenek voltak, és nagyon aranyosak. Úgyhogy csak egyszer hívtak meg bennünket mindenhova. Na nem bíztam ebben, hogy majd az üdvhadcserébés egyszer fognak meghívni, de amikor hazamentünk az istentiszteletről, akkor eldöntöttük, hogy hát oké, köszönjük szépen a segítséget, a ruhákat, élelmiszert. Hát majd hálából akkor havonta egyszer talán elmegyünk egy-egy ilyen alkalomra, és akkor ott ülünk a sorokba valahol ott hátul, és hát csak azért, hogy a tisztesség megkívánja. És így is volt következő héten, mert azért meghívtak az alkalom végén is a következő hétre, hát nem mentünk el. És Enikő találkozott szombaton a piacon a hadosztályvezetővel, Ádám bácsival. Neki a szombat volt a kimenő napja, ugye egész héten a gyerekekkel volt otthon, és akkor hétvégén akkor én átvettem tőle ezt a stafétát, tudjon egy kicsit pihenni. És találkozott a hadosztályvezetővel, vagy a gyülekezetvezetővel, és úgy fogadta Ádám, hogy hát a hétvégén üres volt egy sor, hiányzott egy sor. És ez, mikor otthon elmesélte, nagyon szíven ütött. Éppen azért, mert sehol, máshol nem láttak bennünket szívesen, csak az Isten házában. És azután már minden hétvégén elmentünk, és az Isten szépen a kezébe vett bennünket, és elkezdett munkálkodni a mi életünkbe, és eljött az a pillanat, amikor átadtuk az életünket az üdvhadseregbe Istennek, és aztán katonák lettünk. Hát ennyit röviden, én sem tudtam semmit az üdvhadseregről, aztán szép lassan megismertem őket. És hát aztán Isten munkája pedig nem állt meg ezzel, hogy átadtuk az életünket, hanem elhívott szolgálni a templomába bennünket, mind a kettőnket, először Enikőt, és utána engem, de ez is egy másik bizonyságtétel. Köszönöm szépen a figyelmet, és hallgassunk akkor megint egy darabot. Thank you.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én Vecseiné Fulmer Enikő vagyok, a Béla felesége. És csak egy pár szóban szeretném elmondani azt, amire ő már utalt, hogy milyen bizonyság a mi első szülött gyermekünk. Amikor összeházasodtunk, elhatároztuk, hogy szeretnénk gyermeket, egészséges gyermeket. Egyikünk sem járt templomba, éltük a tisztességes, hitetlen életünket, és elterveztük, hogy egészséges gyermeket szeretnénk. És akkoriban volt az a Cezár intézetben az egészséges gyermekek program, és ide jelentkeztünk, különböző vizsgálatokon vettünk részt, és a vizsgálatok végén azt mondták, hogy bizony, nekünk soha nem lesz gyermekünk. Sem a férjemnek, sem nekem, mert mi nem vagyunk rá alkalmasak. És akkor nem volt mit tenni, én nem tudtam elfogadni, hogy nem lesz gyermekünk, és az ottani nőgyógyásznak könyörögtem, hogy hát csináljunk valamit, hogy mégiscsak legyen. És akkor azt mondta, hogy oké, hát lehet egy olyanon részt venni, mert még lombikra sem voltunk alkalmasak, hogy mesterséges megtermékenyítést azzal, amit nekünk van. És elkezdődött ez a program, és a hetedik alkalommal sikerült egy baba. És nagyon boldogok voltunk, hogy hát azt mondták, hogy nem lehet, és mégis. És ez a kis baba 12 hetesen meghalt bennem. Így elveszítettük őt. És nagyon szomorúak voltunk, és újba elkezdődött az egész procedúra. Ez szörnyűséges, ez a várakozás, és aztán még sincs, és borzasztó. Hónapokat éltem meg a reménykedésben, és aztán az összeomlásban. És volt egy kolléganőm, aki hívő volt. És amikor elvesztettük a babát, akkor azt mondta nekem, hogy Enikő, hát Isten tud nektek gyereket adni. És én így úgy voltam, hogy jó, oké, Zsuzsi, neked van Isten, nekem nincs, oké, ez a te dolgod. És aztán eltelt egy kis idő, és ismét már a hetedik alkalomnál voltunk megint, és ott voltunk egy ilyen beavatkozáson, a Cezár intézetben feküdtem az ágyon, és pontosan tudom, hogy 89. december 9-e volt. És azt mondtam, hogy Isten, ha vagy, akkor most segíts, kérlek. És megfogantam én első szülött gyermekünk. És ez a kisfiú megszületett 90. szeptember 10-én. Isten meghallgatott minket. És nekünk, akiknek azt mondták, hogy semmire se vagyunk jó, mégis adott gyermeket. És amikor megszületett a mi gyermekünk, akkor hát határtalan boldogok voltunk, de elfelejtkeztünk arról, hogy Istentől kértük ezt a kisfiút. És 7,5 hónapos volt, amikor egyszer csak nem kellett neki az anyatej. És a védőnő mondta, hogy figyelj, amikor meg kéne nézetni, hogy nem vagy a terhes, mert hogy akkor nem szokott a gyerekeknek kelleni az anyatej. És akkor én mondtam, hogy ez butaság, hát én biztos, hogy nem vagyok az, hát nekünk nem lehet gyerekünk. És azért elmentünk az orvoshoz, és megcsinálták a vizsgálatokat, és kiderült, hogy de igen, jön a második gyermekünk. És amikor 4. hónapban voltam a várandóságomban, akkor az ultrahangon azt mondta a nőgyógyász a férjemnek, hogy ülj le. És én akkor tudtam, akkor rögtön megkérdeztem, csak nem ketten vannak, de igen, ketten vannak. Úgyhogy kaptunk 2 kisfiút ismét. És amikor ez a 2 kisfiú 7,5 hónapos lett, hopp, nem kellett nekik a tej. Na, akkor már rutinos. És akkor már rutinosan mentünk az orvoshoz, és az ultrahang vizsgálaton rögtön kiderült, hogy 2 jön, ismét 2 gyerek, igen. És hát határtalan volt a boldogságunk, hogy ez csodálatos, hogy akkor még 2 kapunk. Az egészben az volt a szörnyű, hogy azt mondta az orvos, nem tarthatjuk meg őket. Azt mondták, hogy mivel császárral született az első 2 iker, és még nem telt el egy év, nem tarthatjuk meg ezt a 2 gyereket. És mentünk hazafelé az autóval, és csak sírtunk. És azt mondtuk, amikor hazamentünk, azt mondta az orvos, hogy ők is meghalhatnak, és én is meghalhatok is, hogy ezt gondoljuk meg, hogy akkor itt hagyom a férjemet három kicsi gyerekkel. És hazamentünk, és azt mondtuk, hogy lesz, ami lesz, mi nem tudjuk megöletni a gyermekeinket. És visszamentünk, és azt mondtuk, hogy mi vállaljuk ezeket a gyerekeket. És ezek a gyerekek, a két kislányunk 39 hétre spontán módon születtek egy császármetszés után. Semmi bajuk nem lett. Az Isten megtartotta őket. És az egyik lányunk ugyanígy lelkész, mint ahogy mi vagyunk. Tehát az ördög már a fogantatás pillanatában próbálja elpusztítani az Isten szolgáit. És akkor még mindig nem gondoltam arra, hogy Istentől kaptuk a gyerekeket. Hanem amikor jött ez a fiam, a legidősebb fiam, olyan 3,5 éves volt, akkor azt mondta nekem egyszer csak, hogy anyci, mesélj nekem Jézusról. És akkor nem értettem, Jézusról, hát sosem beszélünk Jézusról, vagy honnan vette ez a gyerek. De akkor megvettem neki a gyerekbibliát, az első képes gyerekbibliánkat, amiből együtt olvastunk, és olvastunk a kisfiúnak. És érdekelte őt, és így már ismertem gyerek szinten igazándiból a Bibliát. De még mindig nem gondoltam arra, hogy Isten keres minket. És amikor eljött ez a nehézség az életünkben, hogy elkerültünk az ütvadseregbe, akkor egyszer az egyik igehirdetés a Jób könyvéből volt, és azt mondta, hogy hiszen szól az Isten így is, meg úgy is, mindezt kétszer-háromszor megteszi az Isten, hogy kihozza életedet a sírból. És amikor ez elhangzott a szószékről, akkor én azt gondoltam, hogy micsoda, szól az Isten így is, meg úgy is, igen. Szól azzal, hogy ad, és ad, és ad, és nem veszem észre. És aztán szól azzal, hogy enged nehezet az életembe, és nem veszem észre. Azt mondta, hogy kétszer-háromszor, és elkezdtem számolni, hogy igen, nem lett egy gyerekünk, de lett. Aztán a lányok is megmaradtak, és akkor most itt vagyok, és most, nincsen negyedik. Akkor én nem megyek innen el úgy, hogy nem adom át az életemet. És akkor, amikor ez az igehirdetés volt, akkor levörültem az Úrral, és azt mondtam, hogy köszönöm, hogy szóltál kétszer-háromszor, és nem hagytál engem elveszni. És azóta csak dicsőítem és imádom az Urat, és tudom, hogy neki aztán semmi lehetetlen nincs, és az emberek leírhatnak minket, és azt mondják, hogy semmire se vagyunk jók, de az Istennek értékesek vagyunk, és az ő kezében jók és hasznosak tudunk lenni. Isten áldjon meg mindannyiunkat, önöket is, mint mindannyian értékesek vagyunk az Istennek, mert egyszülött fiát adta értünk, és nincs semmi lehetetlen, neki nincs lehetetlen. Isten áldjon meg mindannyiunkat.
Kedves testvérek, most egy ismerős dalt fogunk játszani, nem tudom, hogy mennyire ismerős a Nagy Istenem, ha nézem a világot. Akkor aki tudja, akkor énekelje velünk, mi halkan próbálunk játszani, és akkor együtt énekelni. Köszönjük szépen!
Thank you.
Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit az Úr Jézus nevében. Ezt a hangszert azért vettem magamhoz, csak szemléltetésül. Látják, hogy a zenekarban mindenféle nagyságú, kisebb, nagyobb, közepes hangszerek vannak, és az Üdvadseregben ez a hagyomány, a fúvózene, és hogy miért, azt elmondom, ugye mindenki templomba jár, és a templomban általában orgonák vannak, és az orgonáknak vannak szép, nagy sor sípjai, kicsitől egészen nagyig, és hát ugye az orgonát az Üdvadsereg nem tudta kivinni a terekre, mi ugye a szabadtéren szoktunk játszani többnyire, és hát nem tudjuk kivinni az orgonát ugye a templomból, és hát ugye azokat a sípukat így visszahajlítgatták, és akkor lettek belőle ilyen hangszerek, és hát így játszik az Üdvadsereg kint a szabadtéren fúvó zenével. Ugye ez egy kornet, aztán ott vannak baritonok, eufónium, tuba, S-horn, F-kürt, harsona, az most éppen nincsen, és így szolgálják az Istent az Üdvadseregben, és így szolgálják az emberek felé kint az utcán, így szoktunk zenélni. Azt, hogy miért éppen ilyen hangszeren, hát ugye azt meg is hallottuk, hogy tudunk halkan is játszani, meg tudunk hangosan is játszani. Ugye a tereken nem számított, tudunk hangosan játszani, és így, ugye amikor elkezdődött az Üdvadsereg Londonban, így mentek ki az utcára, és akkor így az emberek oda gyűltek, és hát nagyon sokan megtértek abba az időbe, és nagyon sokan követték az Úr Jézust, és bementek úgy a templomba, ahol ugyanilyen hangszerenkel játszanak. És hát szoktunk olyan zenéket játszani, amit ugye gyülekezette is énekelünk, ugye most is a Nagy Istenem, meg Jézus ő megváltunk, de sok minden mást, előtte játszottuk a spirituálét, ugye kedves János testvér ezt mondta, de szoktunk játszani blues, jazz, minden, akármilyen szoktunk játszani, de mindazt Isten nevének a dicsőségére. Hát így jöttünk el, és most Isten nevét magasztaljuk ezekkel a dalokkal, és ezekkel a zenékkel, és ezekkel a hangszerekkel.
Isten és Budapesten ki szoktatok menni?
Szoktunk kimenni, de most utolsó időben ugye nem nagyon mentünk ki. Volt zenetáborunk, és a keletibe szoktunk ott játszani többször is. Hát az elég rég volt, ugye? 2015-ben volt sajnos a legutolsó zenetáborunk most.
De
advent alkalmával szoktunk menni gyűjteni a szegényeknek, és akkor szoktunk zenélni.
És akkor beszéltek is, tehát evangéliumot is hirdettek?
Hát van egyéni beszélgetés, ha valaki megkérdez az Üdvadseregről, vagy hogy mi Istenről, akkor szoktunk beszélgetni. Igen. De ahol többen vagyunk és koncert adunk, akkor ott van ige hirdetés is Istenről beszélünk. Akkor most még játszunk egy zenedarabot.
Thank you.
Most szeretném egy picit bemutatni az ütvadsereget, hogy mi is az ütvadsereg. Az ütvadsereg keletkezése tulajdonképpen az 1600-as évek közepére nyúlik vissza, méghozzá Angliába, Londonba. A kelet-London London keleti részén nagy-nagy szegénység volt, nagyon sok ember volt ott nyomorban. Ugye az 1600-as évek közepén volt az ipari forradalom, amikor mindenféle kisvállalkozás megszűnt, a nagyvállalkozások is megszűntek, és nagy-nagy nyomor volt, és nagy nyomortelepek voltak. És akkor volt egy fiatal lelkész, egy hívő ember, William Booth, aki egy metodista gyülekezetbe járt, és meglátta a híd alatt a szegénységben élőket, meglátta iszákosokat, meglátta azt, hogy a fiatal lányokat kilökik az utcára, hogy pénzt keressenek a családnak, hogy legyen miből megélni, és annyira megindult a szíve rajtuk, hogy kiment hozzájuk, és hirdette nekik az evangéliumot, és mondta, hogy nem kell így megmaradniuk, így élniük. És próbálta beépíteni őket azokba a gyülekezetekbe, amelyikhez tartoztak, ahová voltak keresztelve, ugye? És próbálta bevinni őket a saját gyülekezetébe, a metodista gyülekezetbe. És nem volt túl nagy sikere, mert bár megteltek a templomban a padok, mégis az odajáró hívő emberek nem igazán örültek nekik, mert büdösek voltak, mert koszosak voltak, mert nem voltak olyanok, mint ők. És olyannyira elharapozott ez az egész, az ellenállás ezek a frissen megtért, lelkes, hívő emberek ellen, hogy megtiltották William Boothnak, hogy kijárjon ezekhez az emberekhez, és odahozza ezeket az embereket. És William Booth azt mondta, hogy hát, ha ki nem kellenek, akkor kimegyek hozzájuk. És azt mondta, hogy nem maradhatnak ezek az emberek az evangélium nélkül. És elkezdte hirdetni a kint az utcákon, a tereken, az erdőkbe, ott tartott Isten tiszteletet neki. És aztán mint kelet-londoni misszió néven indult el tulajdonképpen az ütvadsereg. William Boothnak volt egy felesége, Catherine Booth, akit, hát most pontosan nem tudom mikor vette el, egy csomó évszámot írtam nekem, az évszámokkal mindig bajom volt már a töri órán is. Tehát feleségül vette Catherine Boothot, és Catherine Booth nagy ige hirdető hírében áll. És nagyon érdekes, hogy Catherine Booth volt az, aki ott először igét hirdetett, mint nő. És már ez is egy ilyen nagyon feltűnő dolog volt, hogy lehet, hogy egy nő igét hirdet. Viszont nagyon áldásos volt. Vannak, akik azt mondják, hogy jobban hirdette az igét, mint maga William Booth. 8 gyermekük lett, és ez a 8 gyermek mindannyian valamilyen módon az ütvadsereghez kapcsolódtak, a legtöbben tisztek is voltak. És Londonban, mindjárt mondom is, az első missziói otthont azt 1867-ben nyitotta meg, és aztán 68-ban kiadott egy lapot, aminek az volt a címe, hogy Kelet-Londoni Evangelizáció. Tehát ezeket a lapokat, evangelizációs lapokat osztották ott az embereknek. Aztán Whitechapelben 1870-ben vásároltak egy ingatlant, egy olyan helyet, ahol már rendszeresen összegyűltek. Nagyon érdekes, hogy Whitechapelben a mai napig fönt van a ház falán, hogy ez volt az ütvadsereg első gyülekezete, missziós háza. Aztán tulajdonképpen a kelet-londoni misszió végül is egy egyházzá, egy gyülekezeti, egy egyházzá alakult, és 1878-ban vette föl az Üdvhadsereg nevet. A mozgalom nagyon gyorsan terjedt, 10 év alatt 11 országban indult el az Üdvhadseregnek a munkája. 1891-ben William Wood egy gyufa gyárat alapított, ahol olyan gyufát gyártottak, ami nem tartalmazott egészségre káros dolgot, és így nyertek munkahelyet is azok az emberek, akiknek nem volt munkahelyük. Amikor William Wood létrehozta az egyházat, illetve először a kelet-londoni missziót, akkor egy mondatban fogalmazta meg a célját, és ez volt, hogy mentsetek lelkeket, járjatok a legrosszabbak után. És William Wood soha nem akart lélekhalászatot végezni, tehát más egyházakból elhívni embereket, és azokat kereste leginkább, akik teljesen eltávolodtak Istentől, és nem tartoztak Istenhez, nem jártak Istenhez. És nagyon sokszor a városokban, kocsmákban hirdette az evangéliumot, és ott kereste azokat, akik elveszettek. Ez volt a kocsma misszió. A Üdvhadseregnek a jelmondata a angolul sub soap salvation, vagyis leves szappan és lelki üdvösség. Tehát az Üdvhadseregben a legfontosabb az, hogy az egész ember teljes emberként kezeli. Tehát figyel arra, hogy legyen mit ennie, hogy legyen hol laknia, tisztálkodnia, és mindenképpen elnyerje az üdvösséget. Tehát ez ma is ez az, ami motivál az Üdvhadseregben minket, akik szolgálunk. Hogy miért hadsereg? William Booth azt mondta, hogy így lehet a közösséget leginkább olyan közösségé formálni, hogy legyenek szabályok, ugye, mivel hogy William Booth leginkább a bűnözők, az alkoholisták, az ilyen kicsapongó emberek között szolgált, ezért a hadsereg, mint egy
rendszer,
igen, ez volt az, amit jól el tudtak fogadni. És mint Krisztus katonái vagyunk az Üdvhadseregben. Az Üdvhadsereg szervezeti felépítéséről csak egy pár szót szeretnék még mondani. János testvér mondta, hogy sokan nem ismerik az Üdvhadsereget. Ma a világ 138 országában működik az Üdvhadsereg, ami egy keresztény egyház, és a nemzetközi főhadiszállás az Angliában maradt, Londonban, ahol a tábornok székhelye van. És ma a tábornokunk Brian Padel, ő vezeti a világ szinten az Üdvhadsereget, és felesége Rosalie Padel, ő pedig a világ szinten az Üdvhadseregben a női missziónak a vezetője. Vannak területi főhadiszállások, vannak teritoriumok, vannak hadtestek, a hadtest az több hadosztálynak a közössége. A hadosztályok a gyülekezetek tulajdonképpen. Tehát ahogy önöknek gyülekezetük van, nekünk hadosztályunk van. És a hadosztályokban vannak a katonák, akik szolgálnak, és a hadosztályokban vannak a tisztek, akik a vezetők. A tisztek tulajdonképpen lelkészek. Tehát ahogy a gyülekezetnek lelkésze van, ugye a hadosztálynak van tisztje, aki lelkész is. Általában az Üdvhadseregben házas párok a lelkészek, és a férj és a feleség ugyanolyan szintű szolgálatot folytat, tehát egyik sem kisebb a másiknál. És ez azért nagyon hasznos így az ügyfajcseregben, mert például a lelki munkánál, lelki gondozásnál a férfiak lelki gondozzák a férfiakat, és illetve hát a tiszt gondozza a férfiakat, és a tisztnő lelki gondozza a hölgyeket. A gyülekezetekben vannak katonák. A katonák is elköteleződnek az üdvhadsereg felé, elfogadják az üdvhadsereg hitvallását, és elfogadják azt, hogy ők a ruhájukkal is bizonyságot tesznek bárhol, ahol megfordulnak a világon. És ők azok, akik különböző szolgálatokat végeznek. Aztán vannak olyan tagok, hogy baráti tagok. A baráti tagok azok, akik elkötelezednek és egyetértenek az üdvhadsereg hiteleivel, viszont nem szeretnének katona ruhával járni. A katonaruhának az áldását nagyon sokszor megtapasztaljuk, amikor így az utcákon vagyunk, és nagyon sokszor megkérdezik, hogy kik vagyunk, és akkor bizonyságot tettünk arra, hogy hát Krisztus katonái vagyunk. És nagyon sokszor nagyon jó beszélgetés alakul ki ebből, mert ugye hát észrevehető a mi ruhánk, és sokszor gondolnak minket pilótának, meg nem tudom, rendőrnek, meg jegyellenőrnek, igen, bárkinek. És sokszor megkérdezik, hogy kik is vagyunk mi. És ez egy nagyon jó lehetőség. Aztán vannak az üdvhadseregnek szociális intézményei. Hajléktalan és rászoruló emberek felé tudunk jó segítséget nyújtani. Úgyhogy itt ma Magyarországon van több ilyen szociális intézményünk. Mi a Józsefvárosi gyülekezetből jöttünk, és a Józsefvárosi gyülekezet mellett van a férfi szálló, hajléktalan férfi szálló, ami nagyon izgalmas, mert nem is tudom pontosan, hogy 1928-ban nyitotta meg a kapuit először. Tehát Magyarországon 24-ben, Magyarországra 24-ben jött az üdvhadsereg, akkor kezdődött az itteni szolgálat, és egészen a háború végéig szolgáltak itt Magyarországon hűséges katonák, tisztek, és nem tudom pontosan, hogy hány gyülekezetünk volt, most ezt én elfelejtettem kiírni, de talán mintha valahogy a 48 jutott eszembe, nem tudom, mintha 48 lenne az, ami nekem most így előjön, hogy ennyi gyülekezet volt Magyarországon, és sok szociális segítség, népkonyha, és ilyenek, és a 28-ban nyitotta meg a kapuit az Új Reménység háza férfi szálló. Akkor úgy emlékszem, hogy Lordok házának hívták, ugye? Igen. És ez a szálló, ez még ma is él, mert a háború után betiltottak mindenféle szolgálatot, és az egész üdvhadseregnek a tevékenykedését ebben a rendszerben, viszont 90-ben, amikor rendszerváltás volt, akkor ismét lehetőség lett arra, ugye, amikor az egyházi törvény változott, akkor egy nagyon kedves, idős tiszt, Maher Ádám, ő volt az, aki alig várta, hogy legyen ilyen lehetőség, és egyes számmal be lett jegyezve az üdvhadsereg 90-ben, amikor az új törvény bejött, és a szálló az, hát talán jobban tudok, 93-ban. 92, és akkor 93-ban volt a felújítás. Uh-huh. Köszönöm. És akkor 92-ben már elindult újra a szálló is. Ugyanabban az épületben, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Aztán van még szociális intézményünk a Bajnok utcában, egy rehabilitációs női szálló van, ez a Terézvárosban van,
A 17. kerületben van, illetve most jelen pillanatban nem működik a válaszútháza. Az is egy női szálló volt, most éppen felújítás alatt van. És az anya otthonunk van, anya és gyermek otthonunk van. Itt bántalmazott anyukákat is fogadunk, ennek titkos a címe. És emellett vannak népkonyháink. Van népkonyha ugyanígy a Dobozi utcában is, egy, ahol naponta 200 ember kap melegételt, meleg ebédet. Van a Bajnok utcában is egy népkonyhánk, és van a Lemberg utcában a 17. kerületben egy népkonyhánk. Gyülekezetünk van még Gyöngyösön, Debrecenben, Miskolcon, és vannak előörsök Nyíracsádon, Sajókazán és Szolnokon. Szeretném, hogyha a zászlóról is beszélnénk, azt a félem tudja a legjobban elmondani.
Mivel hadseregről van szó, ugye ha valahol győz a hadsereg, ugye kitűzi a zászlót, és ezért kell a zászló, hogy tudjuk, hogy mennyit foglalunk vissza a világból Isten számára.
Az ördögtől.
Így van. Igen. És ezért visszük mindenhova a zászlót. A zászlón található a kék szín szegélyként, ez Istennek a tisztasága, szentségét jelenti. A piros szín Jézus Krisztus vére, ami miértünk ontatott ki, ugye a kegyelemnek a jelképe. A sárga csillag, az pedig a Szentlélek tüze. Rá is van írva, ugye vér és tűz, ez a jelszavunk.
Kicsit úgy, hogy erre is vásárolunk.
Igen. És hogy Krisztus megváltása van rajtunk, és a Szentlélek ereje tűzével megyünk ki a csatatérre, és nyerünk meg embereket az életbe, Jézus Krisztus segítségével. Köszönöm szépen. Ezért van zászlónk. Tessék? Igen, a salvation, ugye az üdvösség, és Jézus Krisztusnak a keresztje. Köszönöm. Van egy koronás címerünk, azt nem hoztuk el, de tulajdonképpen hasonló jelképek, ezek is azt fejezik ki, hogy az üdvhadsereg az evangéliumi igazságokra épül. Aki követi az Úr Jézus, megkapja az üdvösség koronáját, azért koronás kereszt, és nem tudom még hirtelen, ugyanígy ez az S betű és a kereszt van benne, és hát hasonló, nem hoztam most el, bocsánat. Aztán itt van egy pajzs, ez is nagyon fontos, a pajzs a védelem. Hogy védelmezzük, ugye az üdvhadsereg védelem mindazok számára, akiknek szükségben szenvednek. És tulajdonképpen az üdvhadsereg egy missziós egyház, tulajdonképpen magát az evangéliumot nem az, hogy próbáljuk, hát Jézus Krisztus segítségével megélni. Ugye nem csak hirdetjük az evangéliumot, hanem feladatunk, hogy meglássuk a szükségeket, és az Úr Jézus segítségével megelégítsük az emberek számára. Talán ennyi.
A pajzshoz annyit ma reggel itt olvastuk, hogy Isten mondja Ábrámnak, hogy pajzsot veszek.
Igen.
Előörs az mit jelent?
Előörs?
Az előörs az, ahol még nem kaptak...
missziós terület,
igen.
Tehát ahova kivonul az üdvhadsereg, vagy hívják őket, és például Sajókazára úgy mentek ki Miskolcról a hadosztályvezetők, hogy Sajókazáról bejött egy cigányasszony, és azt mondta a vezetőnek, hogy hát jöjjetek már el hozzánk a faluban, mert rajtunk már csak az Isten tud segíteni. És ott kialakult egy közösség, 100-150 fővel, ebben gyerekek is benne, nagyon sokan vannak, és megváltozott az életük. Ott a gyülekezeti házban tudnak mosakodni, főzni, gyerekeknek tábort tartanak az udvaron, beteményes kertet, tehát ilyen rehab munka is van, megtanítják őket, hogy hogyan termeljenek maguknak kis zöldségeket, levesbevalót, ezt, azt, amazt. Tehát az elős az ez, hogy elkezdünk egy munkát, és amikor vannak megtérők, és vannak, akik szeretnének szolgálni, akkor a teritorium vezetők eldöntik a jelentés alapján, hogy kapnak-e zászlót, tehát hogy gyülekezet lesz, vagy még várnak vele. Most Csajuk az a pont nyáron, mikor voltunk náluk?
De Isten. Még elős.
Ne, hát zászlót kaptak, jó, akkor már gyülekezet szerintem. Tavasszal. Igen. Jó, még hideg volt.
Igen.
De Csajuk az a már gyülekezet, tehát ők azzal a 101 néhány fős tagsággal igen kemény gyülekezet. És mondhatnám azt, hogy roma gyülekezet, tehát mindenki roma, és ennek nagyon örülünk, mert az Isten itt tud változást hozni az országunk életébe is, hogy olyan emberek térnek meg, akik nem ismerték azt az életformát, ami tulajdonképpen a úgymond normális volna. És dicsőség az Úrnak, hogy tehát mi is lemegyünk oda, és szeretettel fogadnak bennünket. A gyerekek, voltunk ezen az alkalmon, báb misszióval, és ott volt 80-85 gyerek, és hát hallották az evangéliumot, hogy Jézus, nagyon érdekes ez a báb misszió, Kovács Gyurinak a báb missziójában vagyunk benne, hogy egy szeretetre vágyó sünninek az életén keresztül megismerték Jézus Krisztusnak az áldozatát. Miért halt meg az Úr Jézus? Csodálatos útjai vannak Istennek. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Még nagyon sok mindent tudnánk beszélni, de úgy jelöltem, hogy nagyon telik az időnk. És igen.
Állami.
Állami támogatásból van, igen. És nagyon sok mindennel támogatják Svájcból a Magyarországi Üdvhadsereget. Igen, az Élelmiszerbank is támogat minket. Ugye azt nem mondtam, hogy Svájc, Ausztria, Magyarország egy territóriumba tartozik, tehát így kapunk Svájcból is támogatást.
Én azt szeretném kérni, rengeteg történetetek lehet még, tehát annak örülünk, hogy elmondtátok a sajátotokat, és nagyon szívszorító volt, hogy soroljatok már fel egy néhány ilyen életváltozást. Tehát van még idő, 6-kor van a vacsora, csak látom, ijesztettem, hogy egy órátok van, de most még van, meg aztán majd kérdezni is lehet, hogy én magam is tudok közöttetek, hogy kik, honnan, milyen mélységből jöttek, hogy néhány ilyen embert említsetek meg, hogy házaspárt, vagy családokat.
Szerintem a múlt évben itt volt Sömesbogya Tibor nálatok.
Bizony.
Igen.
Hát most nem, mert 2 évig nem voltunk, úgyhogy nyugodtan mondd el röviden. De én őt a Deák tére hívtam, nem itt volt.
Igen.
Úgyhogy mondd el nyugodtan a lényeget röviden. Nem tudják a testvér.
Tehát van egy tisztásunk, aki hajléktalanságból, alkoholizmusból tért meg, és a pünkösdi teológiára járt, ott végezte a tisztiskolát, és aztán az Új Reménység háza férfi szállón kezdte a gyakorlatát, majd ott dolgozott, mint lelkigondozó, és ott kapta az elhívását, hogy tiszt legyen. És az ő felesége, a Zsuzsika, ő is hajléktalanságból tért meg. És egy nagyon kedves asszony, aki most kezdi a tisztképzését. Úgyhogy ők is így lesznek egy tiszt házas pár például.
A másik ilyen sikertörténet.
Minél hangosabban.
Igen. A debreceni gyülekezetnek a fiatal vezetői, ők a Zoltán, ő, mielőtt megtért volna, cigány emberről van szó, vagy cigány fiatalról, ő drogozott.
Nem ezt csak azért mondjuk el, mert nagyon sokszor igen. bizonyságot tett erről, igen, tehát nem tehát, szeretnék igen, olyasmit elmondani.
Amit hát úgysem ismerjük.
Igen. Igen. Tehát drog problémái voltak, és hát az egyik barátja hívta el egy, nem az üdvhadsereg gyülekezetébe, és ott a Zoltán megtért. És aztán megismerte a mostani feleségét, Anabellát, és elhívást kaptak az Úr szolgálatára, és így vezetik most jelenleg a debreceni gyülekezetet, és olyan áldásos munkát végeznek, hogy most júliustól ők Kanadába lesznek kiküldve az üdvhadseregen belül a kanadai központba a teritorium vezető irodájába, és valószínű, hogy ott fogják
képezni.
Jobban belelátni és képezni őket az üdvhadsereg, mint felső vezetésének a tematikájába, és hát valószínű, hogy ha majd ők visszajönnek évek múlva, és majd beleérnek abba a korba, valószínű, hogy majd olyan beosztásba fognak kerülni, ami Magyarországon akár az országos vezetői szolgálatba, vagy esetleg nem tudjuk. Tehát ez egy lehetőség számukra, a fiatalok tele vannak tűzzel, úgyhogy szükségünk van az egyházunknak is arra a tűzre, fiatalokra, hogy még jobban fejlődjünk, és még jobban több embert tudjunk megnyerni Isten országának. Hát mi is egy ilyen sikertörténet vagyunk, erről az előbb beszéltünk, hogy egyikünk sem hívő családban növekedett, és hát az Isten megragadott bennünket.
Közben belekérdezek, meddig tűrtök egy balhés figurát, tehát a hajléktalan szálon, ugye bekerülnek, fáradtak, betegek, idegesek, stb. Hogy van?
Ehhez nagyon nem tudunk hozzászólni. István dolgozik ott, az ő felesége az otthonnak a vezetője. Talán erről...
Talán igen.
Hát van az igény, hogy hányszor bocsássunk meg, ugye? És akkor innen nem tudunk, hogy mit... Van olyan időszak, amikor tényleg azért, hogy a többiek ne háborodjanak nagyon föl, és a többieknek a nyugalmuk meglegyen, akkor van, amikor azt kell mondani sajnálattal, hogy elbocsátjuk, és el kell, hogy menjen. Vagy egy másik lehetőség, hogy szociális munkásaink vannak, és ők keresnek egy másik szállót neki.
Hajléktalan szállókra általában alkoholosan nem lehet bemenni, ez nálatok
igen, is szabály? Igen, nálunk is így van, alkoholosan nem lehet bejönni, és hát ugye még szigorúbbak is vagyunk, szonda van a portán, és szondáztatjuk őket, és akkor van egy bizonyos határ, amikor bejöhet, vagy pedig el kell menjen egy-két órára kijózanodni az utcán, de az történik, hogy még jobban ráiszik, és akkor már sajnos kinalszik, de két-három alkalommal akkor el lesz vele beszélgetve, és akkor tényleg van olyan sajnos olyan dolog, hogy el kell, hogy küldjük őket.
Kérdezhetnek a testvérek?
Igen.
Esek, hogyha van bárki részéről valami.
Azt még hozzátenném, bocsánat, hogy a gyülekezetbe részegen is be lehet jönni, bár hogyha nagyon hangoskodik, akkor nem tanácsoljuk neki. Van egy hajléktalan férfi, aki most már 6 éve jár hozzánk, és annyira szeret nálunk lenni, hogy még a kertbe is segít, a házi munkákba, vagy bármi segítség van, és azt veszük észre, hogy ebben az elmúlt 6 évben egyre kevesebbet iszik, és többször józanabb, mint részeg volna, és először nem is érdekelte Isten. És most éppen a múlt héten már igét idézett, és tehát közeledik. Isten munkálkodik az életében. És a türelemről kérdezett, hát erről szól a türelem, mit tudunk elhordozni. Ezen van, amikor én is mondom neki, most volt ez a világbajnokság, a vízi világbajnokság, mondtam neki, hogy ha ünnepelsz, akkor inkább ne egy gyülekezetbe, mert hát akkor ő is szeretne prédikálni, és azt mondja, hogy nem szeretjük. Szóval vannak azért még visszaesései, de azt veszük észre az életében, hogy Isten tisztítja, munkálkodik benne, jobban elfogadja már a társaságot, mert ő szeret egyedül lenni, és hát remélem, hogy egyszer eljön az idő az életében, amikor teljesen át tudja adni az életét, lemondva az alkoholról, nőkről, bármiről, mindenről, ami visszatartja, gátja attól annak, hogy üdvösséget nyerjen az Úr Jézustól.
Aki ige hirdető vagy lelkész féle vagy, hát nem akarok butaságot mondani, kap-e valami bibliaiskolai képzést, vagy teológiai képzést, hogy van ez nálatok?
Igen. Mi még, amikor mi végeztük az iskolát, akkor a bázeli tisztképző iskolának, lelkészképző iskolának voltunk a kihelyezett tagozata. Mi 8-an voltunk így magyarok egy csoportban, és volt minden harmadik hónapban egy hét volt kint Bázelben tanítás számunkra, és minden hétvégén pedig péntek-szombaton itt Magyarországon volt tanítás számunkra, és különböző teológiai főiskolákról voltak a tanáraink. Ugye a mi egyházunk vezliánus gyökerekkel rendelkezik, és így a Vezli Teológiai Szövetségben az ütvecsereg is, mint alapító benne van, és így ugye leginkább abból a körből voltak tanárok a mi számunkra is. Most jelenleg van 4 kadétunk, akik elkezdik most a képzést. Ők mindannyian járnak valamilyen teológiai főiskolára, sőt van, aki már el is végzett baptista teológiai akadémiát, van, aki a pünkösdi teológiai főiskolára jár, és számukra a teológiai képzés ezeken a főiskolákon ott fogják megszerezni, és emellett pedig az üdvhadsereg speciális képzései, tehát ami kifejezetten a mi egyházunkra jellemzőek, ezt pedig itt fogják Magyarországon, illetve Londonban a nemzetközi főiskolán fogják megkapni. Gyakorlati képzésük pedig a gyülekezetekben van.
És akkor ti például, mint lelkészek, vagy gyülekezetvezetők, bemerítést végeztek, úrvacsorát osztotok, eskedtek, tehát mennyegző van?
Igen, mennyegzőt és búcsúztatást szolgálunk. Az ütvacserénél ez mind ingyenes, tehát nem várunk ért és nem számolunk fel ellenszolgáltatást. Az úrvacsorát és a bemerítést az ütvacserénél nem gyakoroljuk. Ahogy mesélt Enikő, nagyon sok egyházból jött annak idején a tagság össze is, és eredetileg bemerítés volt, és rendes úrvacsora, mint a protestáns egyházaknál. De az egységet megbontott az, hogy most egyke helyjel, vagy osszuk szét, milyen kenyérrel, vagy milyen, hogy törjük meg a kenyeret. Tehát ebből nagyon sok vita volt, és a vezetők ugyanígy a bemerítésnél is, hogy gyerekkeresség, bemerítés, vagy problémák voltak, és úgy határozott a vezetőség, hogy mi az üdvhadseregben ezt nem gyakoroljuk, mert odaküld áldást ugye az Úr, ahol egység van, ahol egyetértés van, és mivel Jézus Krisztus vérének van egyedül üdvözítő szerepe, üdvözítő ereje, bocsánat, ezért ezeket a szentségeket nem gyakoroljuk, azt arra biztatjuk a tagságot, hogyha szeretnének úrvacsorázni, akkor ahogy szeretnék venni az úrvacsorát, keressék meg azt az egyházat, ahol azt úgy szolgáltatják. Szerencsére a Nazareti Egyház nagyon rugalmas ebben, akikkel nagyon jó az együttműködésünk. Ők, ha azt kéri a hívő testvér, hogy gyerekkeresség legyen, végeznek gyerekkerességet, ha bemerítést kér, akkor bemerítik őket, és az úrvacsoránál körülbelül ugyanez a helyzet, hogy nagyon rugalmasak, és általában ő hozzájuk szoktuk irányítani, vagy mi is részt veszünk, tehát legutolján is volt egy bemerítés, ahol Enikő kísérte a gyülekezetünkből a hölgyet, és így vett részt ezen a képzésen. Az üdvhadseregnél ugye nincsen bemerítés, nálunk katona avatás van. Tulajdonképpen ugyanolyan felkészítés, mint a bemerítésre, és egy 12 hetes felkészítés az egyházunknak a hittételeiből, azt vesszük át, 11 hittételünk van, most ebből nem készült, de nem akarunk most a doktrinákról beszélni, és magáról arról, hogy az üdvhadseregben ezekkel a hittételekkel hogyan kell szolgálni a világ felé, ezt vesszük át a képzésen. A fogadalomtétel is van, ugye, mert avatás van, és a fogadalomtétel is a 11 vagy 12, most nem tudom, bocsánat, de nem, ebben benne van az, hogy nem fogyasztunk alkoholt, kábítószer, orvos rendelvény nélkül olyan gyógyszert nem fogyasztunk, amit nem orvos ír fel, aztán szerencsejátékban nem veszünk részt, és olyan dolgokban, ami megkötözheti a testet és a lelket. Valahogy így van a doktrinában benne.
És gyermekeitekről majd még beszéljetek, mert azért felcsigáztál minket ennélkül, hogy mi van velük. De lehet, hogy igen, nem fejeztek az előző gondolat.
Igen, és amikor megvan a fogadalomtétel, akkor az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében a zászló alatt, mint a győzelmi zászló alatt felavatjuk, befogadjuk őket a gyülekezetben, és így lesznek ők a gyülekezet tagjai.
Hány éves kortól lehet?
16. 6 éves kortól pedig ifjúsági katonáknak lehet lenni a gyermekeknek, akik a szülőkkel jönnek a gyülekezetünkbe. Ő nekik nem olyan szigorú, de ott is van fogadalom, így van.
Én is hangsúlyozni szeretném, hogy az üdvhadsereg nem elveti vagy tagadja az úrvacsora, a bemerítkezés és a keresztelést, hanem csak nem gyakoroljuk, tehát mi nem osztunk ki úrvacsorát, ugyanakkor mi magunk is, hogyha bárhol olyan helyen vagyunk, szívesen veszünk úrvacsorát, és nagyon sokan a tagjaink közül be vannak merítkezve, sőt, járnak olyan helyekre, olyan alkalmakra, ahol tudnak úrvacsorát venni, és csak annyi, hogy mi nem oszthatjuk ki azért, mert hogy több felekezetből való emberek vannak nálunk. A gyermekeink. Hát a gyermekeink már mind nagyok. 32 éves a nagyfiunk. Ő egyedül él a saját lakásában, még nem házasodott meg. Akkor van két fiunk, ikrek, akik 31 évesek. Az egyik fiunk most nősült az idén meg, a másik velünk él. És van két... Hát 30... Még betöltötték már a lányát? Még nem töltötték be, szeptemberben, vagy a jövő februárban fogják betölteni, tehát akkor 29 évesek a lányaink. Ők mind a ketten házasok már. És a gyerekekkel kapcsolatban én nagyon hálás vagyok értük Istennek is, és azt gondolom, hogy a tenyerén hordozott az Isten minket. És olyanok voltak, mint az összes többi gyermek, a 16-17 éves kor az rémálom volt. Úgyhogy én mindig mondtam, hogy én írni fogok egy könyvet, hogy rémálom a Kecskefűz utcában. mert hogy ugye három ilyenkorú fiunk volt, akik 16 évesen azt mondták, hogy anyuci, most szabadságra megyünk az Úrtól. Mert akarom tudni, hogy mi van az Úron a hívő életen kívül. Akarom tudni, hogy mi van a világban. És igen, szabadságra mentek az Úrtól, és sokszor csak sírtunk és imádkoztunk értük. És egyszer pont egy ilyen, akkor bármissziós héten voltam éppen, mert egy nagyon kedvenc szolgálatom a bármisszió, és ott úgy elsírtam magam a testvéreknek, hogy olyan borzasztó, hogy ezek a gyerekek itt nevelkedtek az Úr közelébe, és most szabadságra mentek, és azt se tudom, hogy mi van velük, mert nem osztják meg velem is, és hogy mennyire nehéz. És akkor azt mondták, hogy imádkozzunk együtt, és kaptam egy igét, ami az volt, hogy fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. És akkor így kiírtam magamnak, és kiragasztottam a számítógépre, és a szobába, és nem tudom, és amikor a nagy szörnyűséges bulik voltak otthon, amikor három erejét próbáló fiatalember, hát néha olyan verekedések voltak otthon nálunk, meg nem tudom, tehát egy szörnyű volt, hogy tényleg csak sírtam, és nem tudtam mit csinálni, és akkor azt mondtam, hogy Uram, te azt mondtad, hogy ők mind a tanítványaid lesznek, és most ezt kérem tőled, hogy jöjjön már el. És hát nem tudom, két évvel ezelőtt jött el, hogy az egyik fiunk nagy-nagy óriási mélységekből be volt, és tényleg már mindenen gondolkozott. És akkor az Úr visszaadta nekünk. És ő most fogja elkezdeni a katonaképzését, és nem tudtam, hogy miért lettem covidos két évvel ezelőtt, novemberben. Nagyon beteg voltam, de az az időszak volt 5 hét, amikor mi karanténban voltunk, és ő is otthon volt, meg a másik, az ikertesója is. És egyszerűen az az idő egy áldás volt számunkra. Bár én nagyon rosszul voltam, ők is covidosak voltak, csak a férjem nem volt covidos. De az az időszak, hogy állandóan a Bibliát olvastuk, és könyörögtünk az Úrhoz is, és kértük, hogy mentsen meg minket, ez idő volt az, amikor a mi fiunk ebben az iszonyú nehézségben volt, és nem mehetett el otthonról, nem mehetett el. És akkor ő újból megtért, és visszatalált az Úrhoz. A másik fiunk pedig, az ő ikertestvére, ő is egy csendes héten volt, 9 éves korában, Biatorbágyon, és úgy jött haza onnan, hogy anyuci, én lelkész leszek. Mert hogy az Úr elhívta őt lelkészi szolgálatra, és nem tudjuk, még nem teljesedett be, de az Úr azt mondta nekem, hogy ők mind az ő tanítványai lesznek, és nagy lesz az én fiaim békessége. De tudom, hogy már nagyon sokat változott az élete is, már imádkozunk együtt, és hiszem, hogy az Úr elhívása visszavonhatatlan, úgyhogy várjuk, hogy akkor ő így meg fog térni. Az egyik lányunk, ő ugyanígy lelkész, mondta, hogy mi vagyunk, őt fecsereg tiszt. Ő Angliában él, a William Wood főiskolán tanult kint a nemzetközi főiskolán, ott találta meg a férjét, ő is tiszt, úgyhogy ők ott élnek kint Angliában. A másik lányunk, ő itthon van, és ő is bár nem jár gyülekezetben, mert most elköltöztek, Albert Irsel építkeztek, és most ott keresi a helyét, hogy hogyan legyen. Úgyhogy így vagyunk a gyerekekkel, és hiszem, hogy a fiaim mind az Úr tanítványai lesznek.
Nagyon köszönjük.
Azt még, azt el kell még mondanom, hogy a lányunk, a Zsófia, aki kint van Angliában, ő középiskolában, harmadikban pótvizsgát kellett, hogy tegyen angolból. Tanulási nehézségei voltak.
Tehát nem akarta, hogy felmentessük.
Nem, így van. És utána kapta az elhívást az Istentől missziós szolgálatra. És Nem tudom, hogy, de aztán az érettségi az meg 4-esre sikerült?
Igen, és 20 évesen ment ki missziós képzésre Angliába, azzal kezdődött, 2 éves misszionárius képzésen volt, aztán hazajött egy fél évre talán, és utána kezdte az iskolát kint a tisztítást.
Nagyon köszönjük. Gyors kérdés, mert 6-ra le kell mennünk, és össze is kell pakolni nektek, hogy tudjuk együtt vacsorázni, a konyhai személyzetet mindig meg kell tisztelni, de Gábor, mondja gyorsan.
A zenekarban kérdezzük még, egyrészt, hogy a gyülekezeti életnek, az alkalmaknak része a zene, így a zenekar, vagy pedig ez csak a külső. A másik pedig, hogy egy-egy gyülekezetben néha organistát nehéz találni, itt pedig rengeteg tehetséges zenész van együtt, ezt hogy csinálják?
Igen, bocsánat, egy rövid választ kérünk, és akkor gondolom, hogy zeneszámmal még zárjátok, és aztán be kell zárni.
Pont a mi gyülekezetünkben nincsen organista, és a Covid előtt ugye játszottunk többször, Béla, ő a tubán játszott, csak most van egy kis betegsége, és most nincs tubáson. De azok a zenészek, akik itt vannak, az én jó zenész ismerőseim, nem egy gyülekezetből vagyunk. Néhányan vannak az őskereszti apostoli gyülekezetből, baptista gyülekezetből, református gyülekezetből és az ütfacsili gyülekezetből. De amúgy a zenekar az a gyülekezetnek a szolgálatában.
Maher Ádám kapitány volt az, amikor mi oda kerültünk a Lemberg utcába. Egyből az volt az első, hogy a nagyfiamat megkérdezte, hogy nem akarsz trombita fújni? Hozta, hát persze, hogy hát egy 8 éves gyerek, hogy ne akarna. Akkor elkezdte fújni, és akkor legközelebb engem is meg, én nem akarok fújni. Hát úgyis itt vagyok a gyerekkel, zene van, mondom, dehogy nem. Kezembe nyomta azt a nagy tubát.
Akkor egy záró zene.
Sokat hallottunk a győzelem, ez a dal arról szól, a győzelem az Úrban.
Thank you.
szépen!